Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Isten, és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Amen. Énekeljük közösen 23. zsoltárunkat valamennyi versszakával. 23. zsoltárunk így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom.
Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, és szép kélyes fó jó vízre legeltet. Lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezér engem igaz ösvényében. Ha halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt te jelen vagy én velem. Vesződ és bótod megvigasztal engem, és nekem az én ellenségim ellen. Asztalt készítesz, eledet adsz bőven, az én fejemet megkened olajjal, és engemet ítadsz teljes pohárral. Jó voltod kegyességet körülvészem, és követ engem egész életemben. Az Úr én nékem megengedi nyilván, hogy mindéltéglen lakjam ő házában.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged. Dicsőség neked. Olyan jó megszólítani, és tudjuk, hogy a mi szavunk az nem pusztába kiáltott szó, nem egy üres fecsegés, hanem tudjuk, hogy te hallasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunk imádságát meghallod. Köszönjük, hogy gondod van ránk, akkor is, amikor mi úgy érezzük, hogy levetted rólunk a te tekintetedet. Nem igaz ez, de Bocsásd meg nekünk a mi fájdalmas érzékelésünket, tapasztalásunkat. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Inkább ezt zengené, ha mi hajkunk, szánk újra és újra a próbatétel napjaiban. Mert megörvendeztetsz bennünket, Urunk, a mi szereteink közösségével is. Kérünk, taníts bennünket odafordulni a másikhoz. Taníts bennünket megérteni a másikat. Taníts bennünket, Urunk, hogy mi nem magányos harcosok vagyunk, mert erre bátorít a te személyed is, szentséges személyed, ahol a szeretet az Atya, a Fiú és a lélek között újra és újra munkálkodik. Nem személytelen erő, hanem személyes valóságot a jeleníted. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy ezen az elmúlt héten is oly sokszor feledkeztünk meg arról, hogy imádjunk, magasztaljunk, hogy kérjünk, könyörögjünk, hogy bűnbánatot tartsunk, hogy azért forduljunk hozzád, hogy vedd el rólunk mindazt a nyomorúságot, amiben vagyunk. Hálásak vagyunk, Urunk, amikor halljuk a te szavadat, és hálásak vagyunk, amikor külsőleg azt mondhatjuk, hogy egészségesek vagyunk. És hálásak vagyunk, Urunk, mert vannak, akik odafordulnak hozzánk, testközelbe hajolnak, hogy segítsék, gyógyítsák a mi életünket. És hisszük, hogy te is ilyen vagy most ezen az alkalmon. Urunk, a Biblia órán is azt tanultuk tőled, hogy amikor te nem szólsz, akkor nekünk csak egyetlen egy lehetőségünk van előtte térte borulni, imádkozni és könyörögni. Most is ezt tesszük. Hetek óta ez a mi imádságunk, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, Uram. Bocsásd meg minden bűnömet. Kérlek, szólj hozzánk. Szentelked által hadd értsünk így ezeken a valóságos, de mégiscsak éteri csatornákon keresztül lehetséges, hogy közösségben vagyunk egymással, és közösségben vagyunk te veled. De ez csak lelkednek ereje által lehetséges. Tedd ezt, tudunk. És halld meg a te népednek könyörgő szavát. Igédet óhajtjuk most. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből olvasom. Három helyről a levélnek az első verseit, majd az utolsó verseit, tehát az első fejezetből olvasom az első két verszakot, majd pedig az utolsó részből, a hatodik fejezetből olvasom a 23. és 24. verszakot, és felolvasom a második fejezetből az első 10 verset is. Pál, Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő, Krisztus Jézusban hívő szenteknek, kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Második fejezet igéi. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek el világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség félben működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságával, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk természetünknél fogva. Éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világába ült, mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvérek, amikor kezünkbe vesszük egyházi naptárunkat, akkor vannak olyan ünnepeink, amelyeket számon tartunk. Az adventi időszakkal elkezdődik az egyházi év, és egészen a nagy ünnepeken keresztül elvezet bennünket az örökkévalóság vasárnapjáig, az advent előtti utolsó vasárnapig. Három nagy ünnepkörünk is van, ebből adódik a karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi ünnepkör. Jézus Krisztus élete, születése, váltsághalála és lelkének kitöltéséhez kapcsolódnak ezek az ünnepnapok, hogyha most a nagyobbakat említem. És persze ott van benne a bőti időszak, ott van benne a mennybe menetel napja, ott van számunkra, reformátusok számára az aratásnak kétfajta ünnepe, az új kenyérért való hálaadás, és ott van benne majd az új borért, a szüretben való hálaadás. Csendesen búvik meg ebben a nagy ünnepi sorozatban a mai ünnepnapunk. A húsvét utáni első vasárnap, az újjászületetteknek a vasárnapja. A régi egyházi rend szerint, amikor valaki felkészült a Krisztussal való közösségre, beszéltünk már többször együtt itt a templomban, hogy más volt a hitoktatásnak a rendje az egyházban évek és évszázadok alatt. Nos, az első századokban a rend inkább ahhoz kapcsolódott, hogy valakinek a Krisztusba vetett hitéről meggyőződjenek. Azaz, hogy mindaz, amit elmond, hitvallásul mondana, hogy ő Jézus Krisztus gyermeke, az hogyan jelenik meg az ő életében. Mi az, ami kézzel fogható benne? Látogatja el betegeket például? Ma így mondanám, hívja-e telefonon az ő testvérét? Az ő pattársát, aki itt ül vele a templomban, egy padban ülnek éveken keresztül, vagy az imaházban. Akaratlanul, nem csak akartan vannak olyanok, hogy valakinek meg lesz a helye, a közössége, vagy hívja ezt, akivel egy időben szokott jönni a templomba. Vannak olyan testvérek, akik már egy fél órával, háromnegyed órával az alkalma kezdete előtt ott vannak a templomban. Úgy ereszteltem magam én is egy alkalommal, amikor láttam az én testvéremet. Ó, mondom, ilyen korán itt van az Isten házában, mit csinál ez? És akkor bejöttem a templomba egy szabad vasárnap, ahol azt láttam, hogy 20-30 percet imádkozik. Imádkozik. Vagy egy másik kérdés volt a régiek tekintetében, hogy hogyan segíti az özvegyeket, az árvákat. Néhányan azt mondják, hogy az ős gyülekezet teljes konkrétsággal megszervezte a legnehezebb helyzetben élőknek az ellátását. No, nem folytatom, mert az igéből akkor kifutnánk, hogyha itt különböző történeteket mondanék az évezredes múltból. Summa-summarum, a keresztség felkészítése az avval kezdődött, hogy valakinek a hitén ott van-e a gyümölcs, életén ott van-e a gyümölcs, hogy hisz Jézus Krisztusban. És akkor utána kezdték el szépen tanítani, hogy mik azok a pontok, mik azok a keresztény tanítások, krisztusi útmutatások, amely szerint valaki az életét rendezi. Ez volt a tanításnak a fontossága. Ma így mondanánk, hogy a konfirmációi felkészítő. És amikor meggyőződtek a fizikai valóságáról, hogy valaki abban az értelemben érett a Krisztus követésére, hogy úgy is él, másrészt meggyőződtek arról, hogy a biblikus tanítás szerint éli a mindennapjait, akkor utána történhetett a keresztség kiszolgálása. És ennek a családnak a gyermekeit adandó módon még megkeresztelték. Azaz a húsvéti időszak az első században különösen is fontos volt. Húsvét hétfőjén keresztelték ugyanis a felnőtteket. És ezek a felnőttek utána egy teljes hétig, vagy azon a héten fehér ruhába öltözve járták a város utcáit, jelezve, hogy Jézus Krisztus vére lemosta az ő bűneiket. Hogy kvázi módó, ezt olvassuk egyébként a vasárnapnak az elnevezésében, kvázi módó olyanok, mint az újszülött gyermekek, újjászületett emberek. Hát ezt olvastuk, kedves testvérek, a mai köszöntésében az igének. Áldott az Isten, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És itt kapcsolódunk az efézusiakhoz írott levélhez. Jézus Krisztus halálból való feltámadása, az első húsvét ünnepe mindenkit arra bátorít ezen a mai vasárnapon, hogy elgondolkodjunk. Hogyan is lettünk azok, akik vagyunk? Hogyan is lehettünk és hogyan is lettünk Jézus Krisztus gyermekei? Hogyan is formált bennünket az Isten? Hogyan is szült minket újjá az Isten? Olyan hálás vagyok, amikor a Biblia órákon még hangosan együtt tudunk imádkozni, és van olyan testvérem, aki szinte minden alkalommal úgy kezdi az imádságát, hogy Istenem, köszönöm, hogy gyermekedé tettél. Köszönöm, hogy megérthettem a te szavadat. Köszönöm, hogy megérthettem a te jóságodat. Köszönöm, hogy elfogadhattalak téged. Sokat beszélnek most már a környezetünkben is arról, hogy vajon milyen változásokat fog adni és hozni ez az időszak a családoknak, milyen változást fog hozni a közösségi életben, milyen változást fog hozni az egyház életben. Már olyan kérdés is elhangzott, hogy nem tudni, hogy melyik lesz a könnyebb állapot, hogy ezek a pillanatok a könnyebbek, vagy az, amikor majd újra visszajöttünk a templomba, hogy találkozzunk azokkal, akik elmondják a fájdalmukat, panaszukat, méltatlankodásukat az Istennel szemben, hogy mi az, amit rosszul tettünk, rosszul formáltunk, rosszul időzítettünk, rosszul döntöttünk. És lesznek-e olyanok, akik azért jönnek az Isten házába, mert ez alatt a néhány hét alatt Olyan döntő változás történt, amire szeretnék megkapni a feleletet. Hogy kicsoda az Isten, hogy remélhetünk-e az Istenben, hogy kapaszkodhatunk-e belé. Kicsoda ez az Isten? Lesznek-e keresztelői, konfirmációi felkészítéseink? Nagy kérdések ezek. Nos, kedves testvérek, amikor ezek a gyakorlati dolgok is itt vannak a szemünk előtt, akkor halljuk Isten igéjét. A három rész, amelyet felolvastam az Efézusiakhoz írott levélből, mind-mind arra utal, és oda szeretném terelni a figyelmeteket, hogy Istennél van az élet megoldása. Hogy az Isten az, aki mindig az első lépést, a kezdeményezést megteszi egy ember életében. Erről szól a köszöntés, és erről szól a befejezés is. Erről szól az ember életének az első pillanata, és erről szól az ember életének az utolsó pillanata. Amikor azt mondjuk, kegyelem nektek, és békesség. Ez, amit Isten kínál. Kegyelem és békesség. És ez az, amit elmond a levél végén, mint egy, mondom így, az életnek az utolsó pillanatában. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Miért fontos ez a kegyelem? Miért fontos maga a kegyelem? Azért, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk a hétköznapi életben, hogy egészen biztos, hogy lelki értelemben is van két törvény. Az egyik törvényt azt a lelki nehézkedésnek nevezhetjük el, ami lefelé húz, ami megpróbálja az életedet oda tapasztani a földhöz. És lehet, hogy most is vagyunk így néhányan, akik hallottuk már Isten igéjét, hogy elindultunk benne, szerettünk volna Istennel valamit kezdeni, hogy ilyen bibliásat mondjak, olyat tenném, mint Gedeon, hogy na, próbára tesszük az Istent, na mi próbára tesszük az Istent, hogy milyen, hogy megbizonyosodjunk az ő léte felől. A Szószövetségben Gedeon, a bíró, kétszer próbálja így Istent, hogy egyszer azt mondja egy száraz időszakban, rendkívül száraz időszakban, hogy hát akkor a tiéd leszek, hogy elfogadom a megbízást, amivel keresnek engem most az én népemből, akkor Isten, hogyha megteszed a csodát, száraz idő van mindenütt, kiteszek egy darab gyapjút, és az a gyapjú nedvesedjen meg, a környezetemnek maradjon száraz. És akkor kimegy reggel, megfogja a gyapjúcsomót, összeszorítja, és csöpög belőle a harmad. Azt mondja, nem úgy van az Isten, akkor most csináljuk meg fordítva. Most akkor legyen minden körülötte nedves, csak a gyapjú legyen száraz. És következő hajnalban kimegy, kezébe veszi a gyapjút, és a környezeten mindenütt harmatos, ez meg száraz. Na, akkor jó. Lehet, hogy sokan vannak ilyenek, akik így próbálták az elmúlt időszakban az Istent, és most azt érzik, hogy lefelé húzza őket valami. Nem megy tovább. Ez a lelki nehézkedésnek az ereje, ami mindig megpróbál lefelé húzni, egyre lejjebb húzni. Ezt mondja a gondolkodó, hogy ez mindig igaz, mindig számolni kell azzal, hogy a dolgok együttetően tárgyai a nehézkedésnek, a lelki nehézkedésnek, kivéve akkor, hogyha a kegyelem közbelép. Azaz a lehúzó erőkkel szemben
az élet ellenes szavakkal szemben egyetlen egy szó van, amelyik fel tud emelni, ami ki tud ragadni, ez pedig a kegyelem. Lassan egy fél éve, hogy egy szép, háladó istentiszteleten vehettünk részt, a Százhalombattai református templomban, ahol 20 éves volt az új templom, az első református templom, és ezen az ünnepi alkalmon ott volt a két nagyon-nagyon nívós tervezője az épületnek. Mint a József, aki magát a külsőt, a falakat, az elrendezést tervezte meg, és ott volt Fekete György, aki pedig a belsőért, a belső építésze volt a templomnak. Hallottuk a hírt, hogy Fekete György az elmúlt héten visszaadta lelkét teremtőjének. Ott egy nagyon vidám embert ismerhettünk meg. Itt a templomban már elmondtam a történetet, így idézte fel az ő kálvinista gyökereit, hogy a családból, a rokonságából volt egy kicsiny, de már nem csecsemő gyermek, akit szerettek volna megkeresztelni a Százhalombattai templomba, és megkérték Szabó István püspök urat, hogy végezze ezt a szolgálatot, és a gyermek, aki már járkált, nem nagyon tudott egy helyben ülni, hát egy darabig tudjuk, hogy ilyenkor az történik, hogy a szülők megpróbálják visszatartani, visszafogni, aztán a húz meg erez megből legtöbbször az lesz, hogy elengedik a gyermeket, és a gyermek elkezdett járkálni az úrasztala körül, ahogyan jött, ment, az úrasztala körül nézte a dolgokat, amelyek körbeveszik, és meglátta ott az éppen keresztelő beszédet tartó püspököt, ránézett, és keservesen elkezdett ordítani, sírni, vigasztalhatatlanul, hogy nem csak ő van itt ebben a templomban, és nem csak ő járja körül az úrasztalát, erről beszélt a mi testvérünk, majd hát ebből a sírás közepette anya se tudta vigasztalni, megkeresztelték a gyermeket, és abban a pillanatban elnémult. Akkor püspök úr a történet szerint azt mondta, látjátok, ilyen ez, amikor a pogány ember még kiabál az Istennel szemben, utána pedig szépen megcsendesedik a lelke. Ezt csak azért mondtam, hogy ebben a feszült helyzetben is legyen valami kis humor, egyházi humor az életünkben. De Fekete György mondott ennél fontosabbat is. Amikor hivatásáról és hitvallásáról szól, akkor ezt mondja. Van két közhely. Az egyik azt mondja, hogy tőlünk függ minden. A másik azt, hogy semmiben sem vagyunk a magunk urai. Az elsőben az Isten fölé helyeződik az ember, a második pedig még a gondolkodástól is felment bennünket. Majd hozzáteszi, így együtt látva a kettőt, nyilvánvaló, hogy mindkét állítás voltaképpen menekülés valami elől. Menekülés a felettünk álló hatalom szándékai elől, és menekülés a személyes felelősségvállalás terhétől. Elgondolkodunk. Azért gondolkodom én magam is el ezen, mert nem csak, hogy igaza van a hitvalló elődünknek, hanem ránk mutat. Az egyik közhely azt mondja, hogy tőlünk függ minden. És itt pontosan ezért szólal meg Pál apostol, és ezért szólít meg bennünket az Isten. Hogy nehogy elhitjük magunkról, hogy tőlünk függ minden. Nehogy elhiggyük magunkról, hogy mindaz, ami itt zajlik a Bibliában, az csak egy ózsdi gondolat. Hogy kegyelemről beszélünk a vészterhes időkben. De mégis ez az igazság. Hogy itt nem arról van szó, hogy egy irodalom történeti szép kis keretes szerkezettel van csupán dolgunk, nyilvánvalóan arról is szó van, hogy így kezdődik, a levél is így fejeződik be. Isten kegyelméért kiállt az apostol, és Isten kegyelmét ajánlja majd a gyülekezetnek. Hanem egészen biztos, hogy azt mondja, a kegyelem az, ami meghatározza a mindennapokat. Jézus Krisztus kegyelmébe ajánlja az apostol a gyülekezetet. Nincs jobb hely, nincs jobb gondolat, nincs jobb szándék, nem lehetne mást mondania? Úgy tűnik, hogy nem. Vigyázz! A kegyelem nem azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Sokan akár így is gondolják a maguk felelőtlen keresztény életét. Azt csinálok, amit én akarok. Isten majd úgy is megbocsát, Isten majd úgy is megkegyelmez, Istennek úgy sincsen jobb dolga, mint hogy rám nézzen, és akkor összecsapja a bokáját, és azt mondja, hogy majd, hát én elrendezek érted mindent. És nem. Luthernek volt egy mondata, amit nagyon-nagyon sokan félreértenek. Luther azt mondja, hogy vétkezz bátran, de higgy és örülj Jézus Krisztusban még bátrabban. Nem azt akarja Luther ezzel mondani, hogy bármit tehetünk, bármit, ami csak az életben kívánságként megjelenik. A Szentírás kegyelemről szóló tanítása az egészen egyszerűen csak Isten ítéletével összhangban értékelhető, és érthető meg igazán. A kegyelem nem azt jelenti, hogy nincs ítélet. A kegyelem nem azt jelenti, hogy nincs büntetés. A kegyelem azt jelenti, hogy csak Istennél van megoldás. Nem úgy, hogy hát ha talál benned, vagy bennem Isten valami jót, igazat, valami olyat, amire még az Isten is azt mondja, hogy lám, 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 lám. Saját múltunk, és saját történetünk, történelmünk igazolja azt, amit Dietrich Bonhoeffer, a 20. század nagy teológusa, a 30-as éveknek a nagyon nehéz időszakában elmondott, amikor az egyház is korrumpálódott, azt mondta, hogy mi Istennek a kegyelmét, amit ingyen szeretne adni az embernek, mi olcsóvá tettük. Leértékeltük. Diszkontáltuk. Azért, hogy mindenki vegyen belőle. Kedves testvérek, nem úgy van, mint hogyha bemegyünk egy nagy bevásárlóközpontba, bemegyünk egy boltba, rendszerint azok a termékek, amelyek le vannak értékelve, rögtön oda vannak készítve, hogy lásd, hogy mi az, ami le van értékelve. Isten nem oda tette a kegyelmet. És nem úgy van, hogy látjuk rajta, hogy korábban ennyibe került, át van húzva, utána rajta van egy kisebb összeg, az is át van húzva, aztán utána az is van egy, alatta is van egy kisebb összeg, hogy végre mindenki megvegye ezt, hogy ne maradjon belőle semmi. Nem. Istennek kegyelme a legdrágább. Mert nem azt akarja Isten, hogy igazolja vele a mi bűnös voltunkat. Nem azt akarja mondani, hogy tulajdonképpen a te életedben minden rendben van, nincs is olyan sok minden gond. Nem azt akarja mondani Isten, hogy hát, hogyha már fél percet imádkoztál bűnbocsánatért, akkor én majd odaadom. Nem azt akarja mondani nekünk, egyházi embereknek, hogy tegyünk meg mindent, emeljünk fel és engedjünk el minden belső értéket és szabályt csak azért, hogy minél többen legyünk. Nem azt akarja mondani az Isten, hogy hogy bárki, bármikor, bármilyen formában csak jöjjön végre úrvacsorázni. Nem. Azt akarja az Isten, hogy meglássuk, hogy neki milyen drága volt az, amit oda készített, odaadott nekünk. Meglássuk az ő fiát, Jézus Krisztust. Hogy kövessük az ő fiát. És persze Isten igéje mindenkit hív a keresztséghez, és mindenkit hív az úrvacsorához, de úgy, hogy közben meglátja a maga valós állapotát. Hogy bűnbánatot tartunk. Hogy meglátjuk, hogy nincs Jézus Krisztus nélkül kegyelem. Nem egy szóval játszunk itt, hanem csak Jézus Krisztus adhatja, és Krisztus pedig nincsen kereszt nélkül. Az ő keresztje nélkül, az ő szenvedése nélkül. A bűn lényege mindig az, hogy ki akarjuk venni a kezünket az Isten kezéből. Mint a kicsi gyerek, aki már megtanul járni, megtanul már menni, és tépi ki a kezét a szülei kezéből 1-2-3 évesen, hogy majd ő megmutatja, hogy hova tud szaladni és menni. Ahányszor halljátok tőlem, amikor véget ér egy-egy istentisztelet, és nyílik akár a komázi parókiának a kapuja is, rohannak ki a gyermekek, hogy a szülőkkel találkoznak, csitítom őket, állj meg, itt sok autó jár, vigyázz, ki ne szaladj az autó elé. Azok a gyerekek, akik ott a parókia belső udvarában meglendülnek a bringával, és szaladnának ki, itt másfél-két méter van az úttesti. És csak jönnek mindenfajta félelemérzet nélkül, állj meg, mondja az Isten. Te, aki kirántottad a kezedet az ő kezéből, te, aki hadakozol a világ minden hatalmasságával, saját lelkiismereteddel, te, aki azt mondod, hogy mindent megadnál azért, hogy az életed rendben legyen, téged hív az Isten most, és engem, aki a magam választotta úton megyek, a saját magam vesztébe, állj meg! És nem azt mondja az Isten, hogy hát, ezt főztétek, ezt egyétek. Ti dolgotok, ti akartátok. Azt mondja az Isten, figyelj rám! Nagyon érdekes, hogy ezt már az Ószövetség emberei is érezték, hogy az ember semmiben sem hallgat az Isten szavára, és mindennek és mindenkinek hisz inkább, mint magának az Istennek. És ezzel az járna, hogy Isten igazsága szerint az embert elpusztítsa. Jól belegondolunk, akkor ez járna nekünk. A pusztulás. És erre van egy történet a Bibliában. Ez éppen Noé története. Megbánta Isten, hogy ember teremtett. Ez az Istennek az igazsága. És amikor Isten megbánja, hogy ember teremtett, ott van az ítélet. És ebben az ítéletes történetben van egy mondat. De Noé kegyelmet talált az Istennél. Ez az egy de, ami megváltoztat mindent. Ez az Istennek, az ő szívének a szerető dilemmája. Ez a de. Ugyanis nincs semmi, amivel mi magunk befolyásolhatnánk az Istent. Nincs semmi, amire hivatkozhatnánk, hogy Isten kénytelen lenne elismerni a mi üdvösségre való jogunkat. Ó, de sokszor mondjuk ezt. Semmi sincs, ami alapján követelhetnénk Istentől valamit. Csak ez az egyetlen de, amit nem én mondok, meg nem te mondasz, meg nem a gyülekezet mond, hanem az Isten mond. Miért nem törli el Isten az embert a föld színéről? Azért, mert kegyelmi szövetségre lépett vele. Mert őt semmi más nem köti velünk kapcsolatban. Csak szabad és szent szeretete. Mert ő nem tud, és nem is akar elhagyni bennünket. Továbbra is törődik velünk. Továbbra is gyermekei vagyunk, akkor is, amikor nekünk elegünk van mindenből, akkor is, amikor rendszerint kígyót, békát kiabálunk az Istenre és egymásra. És amikor az Isten úgy látja, hogy az ember szíve nem változik évszázadok, évezredek óta, akkor is csak ezt mondja, eltörlöm álnokságaidat, és vétkeidre többé nem emlékezem. Mi pedig így mondjuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Isten kegyelme szava. És ez az, amiről itt beszél az apostol, az efézusiakhoz írott levélben, a haragjai voltunk, de Isten gazdag lévén irgalommal, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. A kegyelem pedig azt jelenti, hogy velünk az Isten. Azt jelenti, hogy amit sohasem érdemelnénk meg, mert a bűnesettel mindenünk megromlott, mégis elhallgat az Isten. Igen, kedves testvérek, a kegyelem jelenik meg Jézus Krisztusban ölt testet, vagy ahogy a Ravasz László mondja, a kegyelemnek a summája Jézus, mert ő szinte minden embernek, akivel találkozott, ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid, megkegyelmezett nekik. János evangélista így foglalja ezt össze, az ige testélet közöttünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét kegyelemmel és igazsággal. Együtt a kettő, kegyelem és igazság. Nincs külön. És ez a kegyelem tölti be az egykori keresztény üldöző, így mondanám ma, ateista, bocsánat, ez nem volt igaz. De keresztény üldözőnek keresztény üldöző volt Pál apostol vagy Saul. És az ő életét betölti Isten kegyelme és békessége. És ez áradt ki belőle, ezért mondja újra és újra, a kegyelem legyen veletek. És ebben három dolog biztosan benne van. Benne van az öröm, benne van az, ami kellemes, a kegyelem ezt is jelenti, és benne van az ajándék is. Hogy tudnélik, nem tőrünk van. Isten ajándéka ez. Amit oda kínál, odaad. És a kegyelem, amely megjelenik az embernek az életében, az békét ad. Minden tekintetben. A görögnek és a hébernek csak egy szava van a békére és a békességre. Nem akarja megkülönböztetni a kettőt. Együtt beszél róla. Azt mondja, a kegyelem következménye az ember életében a béke. Ami pedig nem mást jelent, mint azt, hogy valaki vagy valami végre a helyére került. Otthon van. Hát ezt jelenti, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Ezt jelenti az, hogy Isten odafordult hozzátok, odafordult hozzánk, hogy Isten szeret bennünket, hogy a helyeden lehetsz. És így látjuk meg Isten tervének a centrumát, így látjuk meg Isten tervének a szívét, és így látjuk már Istent igaznak és szentnek. Mert aki Istent csak félelmetes bíróként tudja elképzelni és látni, annak számára ez rettenetes kiszolgáltatottságot jelent, mert azt mondaná, hogy kényére, kedvére vagyunk mi az övéhi. De aki a hálaadásnak a világából érkezik, aki a hit világából érkezik, abból számára ez a kapcsolat nem kiszolgáltatottság, hanem kegyelem. Mert Isten nem megfosztó, hanem ajándékozó Úr. Isten nem abban leli kedvét, hogy hatalmát mutatgassa rajtunk gyötrődésünkben, hanem abban, hogy irgalmát ragyogtassa fel rajtunk szeretete által. Aki a Krisztus szereti, az vele egy lélegzetre szeret minket is. Ezért ne önmagunkban bízzunk, ne az önmegváltás kísértése legyen ezeknek a napoknak a témája, egyházon belül és egyházon kívül, hogy a magunk ereje, tökéletes igyekezete, tette, akarata, személyiségünkre való koncentrálása majd képessé tesz arra, hogy minden problémát megoldjunk. Nem. Mert ha így gondolkodunk, akkor rejtett módon megítész bennünket, mégiscsak a saját teljesítményünk, hogy majd az üdvösséget valahogyan megcsináljuk. Azt mondja az apostol, ez nem igaz. Ő arról tesz vallást, hogy megköszöni Istennek az új életet, hogy ő újjászületett. És az újjászületett ember, az mindig visszatekint a múltjára, és azt mondja, az nem én végeztem. Isten ajándéka ez. Viszont ez arra bátorít, arra buzdít, hogy munkáljam a jót az én környezetemben, családomban, szeretteim körében, településünkön vagy éppen országunkban. Igen, a kegyelem következménye az, hogy jót teszek. És az igazi kegyelem az egyedüli olyan erő, emlékszünk, működik a lehúzó erő mindaddig, amíg nem lép közbe Isten kegyelme. A kegyelem megment a fertelmes szabadosságtól, Isten tagadástól, és megállíthat bennünket Isten szeretetében. Hiszen kegyelemben fordult hozzád az Isten, úgy, ahogy vagy, amint vagy, hogy ne úgy maradj. Hozzád, elveszett emberhez, hozzám, elveszett emberhez, a halál árnyékának völgyén járóhoz, ezt énekeltük a 23. Zsoltárban, hogy most mégiscsak életet nyerjünk. Kegyelemből van üdvösségetek. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert te nem csak jó szót mondasz, hanem életet változtató igét, életet megújító isteni kijelentést a te fiadat. Köszönjük, hogy belé kapaszkodhatunk. A járványos időszak közepén, életünk minden nehéz órájában, amikor a halál árnyékának völgyében járunk, lehet, hogy a szószoros értelemben, de lehet, hogy átvitt értelemben. Tudunk, sokszor azt kérdezzük, hogy mi rosszat tettünk ellened. gyakran felismentjük magunkat, hogy semmit. Engedd, hogy megértsük a te igédet, hogy ragyogjon ránk még nagypéntek és húsvétnak minden egyes szava, hogy benned van az élet, te szültél minket újjá, és hozzád fordulhatunk, téged kereshetünk, és akkor helyén lesz minden a hétköznapokban is. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk hozzád azokért, akik nagyon nehezen viselik a bezártságot, hogy nem léphetnek ki otthonaikból, hogy most az óvó, figyelmeztető szó azt mondja, hogy mindenki, aki teheti, maradjon otthon, pedig szeretne menni, tenni, venni. Neked, Urunk, hogy azokban a helyzetekben, ahol ez kifejezett feszültséget is jelent, tudjunk békességre jutni. És imádkozunk hozzád, Urunk, azért, mert a családok most legtöbbször nem egy-két órát vannak együtt, nem egy-két órát látják együtt a másikat, hanem mondhatnák a nap 24 órájában. Talán nagyító alá kerül mindenkinek a hibája is. Engedd, hogy odafigyeljünk egymásra is. Add, hogy legyen rendje a mi napunknak, imádságban és munkában. Ne lustuljunk el lelkileg és fizikailag sem. Háladással köszönjük neked, Urunk, hogy Zajék Csobánkán az épület felújítása, minden kérdéssel, ami nyilvánvalóan óráról órára megjelenik, hogyan tovább, mit hogyan kellene megcsinálni, mi derül ki magáról az épületről. Köszönjük neked, Urunk, mindazoknak a munkáját, akik ezekben a napokban is sokat tettek azért, hogy az épület, hogy ennek a környéken rendeződjön. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, azért a sok betegért, aki küzd, harcol maga nyomorúságával. Kérünk, Urunk, hogy gyógyíts meg azokat, akik kórházban vannak, vagy kórházi ágyról hazatértek otthonaikba. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akiknek a munkája, mindennapi keresete vált bizonytalanná az elmúlt hetekben. Lehet, hogy itt a mi környékünkön is sokaknak lett egyik napról a másikra munkanélkülivé fia, felesége vagy férje. Könyörgünk értük, és könyörgünk azokért a területen élőkért, ahol több százan kerültek az utcára, megszűnt a munka, és csak egy kereső volt a családokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik házasságra készülnek. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, a gyászoló családért, akikkel együtt szenvedtünk a héten, a fájdalomban. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, orvosokért, ápolókért, akik ott állnak az első vonalban, azért, hogy leküzdjék ezt a kort, és nekünk könnyebb legyen az életünk, ők is benned bíznak. Hozzád fordulnak. Mentsd meg őket, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, a pedagógusokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az érettségire készülőkért, furcsa és rendhagyó lesz számukra mindez. Imádkozunk a mi városunk és országunk előjáróért, református egyházunk egészéért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a kérdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának, érettünk közösségünkért mondott imádságát, és megköszönöm a felajánlott adományokat. Istenünk áldja meg mindezért testvéreinket. Reggelente 6 óra 20 perctől ima közösséget tartunk, kiki egyéni csendességben, de egy időben imádkozhat betegekért, orvosokért, ápolókért, szeretteiért és oly sok testvérért. Hirdetem, hogy szerdán 6 órától videokonferenciás bibliaórát tartunk, pénteken pedig 4 órától videokonferenciás KT órát a nagykátésoknak. A belépési kódokat a videokonferenciás bibliaórára a gyülekezetünk honlapján hétfőtől találjuk meg. A Zoom program segítségével kapcsolódunk össze, aki erről többet szeretne tudni, kérem, hogy keresse Róna Péter testvérünket, elérhetősége ugyancsak megtalálható honlapunkon. Jövő héten vasárnap 10:30-től élő igehirdetést hallgathatunk újra innen a templomból. A Pomász TV jóvoltából Isten tiszteletünknek, illetve egy annak korábbi felvételének a rögzített képanyaga a jövő héten kerül majd a Pomász TV műsorába. Megköszönjük azokat az adományokat, melyel testvéreink gyülekezetünket támogatták, és kérjük, aki teheti, rendszeresen gondoljon a mi közösségünkre. Számlaszámaink ugyancsak honlapunkon és a hírlevélben találhatók. Áldás békesség újságunk is megjelent, és reménység szerint mindenkihez eljutott már. Aki még szeretne, kérem, jelezze a honlapon található e-mail címen, vagy hívjon bennünket telefonon, és igyekszünk mindenkihez eljuttatni mindezt. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van, 2020. március 27-én, életének 86. évében elhunyt Ladányi József testvérünk, temetése szűk családi körben április 15-én volt. Április 15-én megszólaltak harangjaink is, emlékharang szólt Schmidt Alexandra halálának 12. éves évfordulóján. Emlékeztek szülei, testvérei, minden szerette, családja. Istenünk legyen gyászoló és emlékező testvéreinkkel. Ahogyan a imádságban is mondtuk, gyülekezeti központunk felújítási munkái Csobánkán zajlanak. Köszönöm mindenkinek a szolgálatát, az elmúlt héten is sokat kellett dolgozni, műszakilag egyeztetni. Köszönöm a tervezőknek, műszaki ellenőröknek, köszönöm gyülekezetünk tagjainak, hogy a munkákat elvégezték. Továbbra is kérem, hogy akinek vásárlásban, gyógyszerbeszerzésben tudunk segíteni, jelentkezzen nálunk telefonon, vagy pedig e-mailben. Végül, de nem utolsó sorban arra kérek mindenkit, hogy a rendkívüli helyzetben is gondoljunk adónk 1%-ának felajánlására, adónk 1%-át a 0066-os technikai számon tudjuk felajánlani, a gyülekezetünk alapítványának adószámát megjelölni, részleteket ugyancsak újságunkban, illetve gyülekezetünk honlapján találhatunk. Az utolsó technikai információ, hogy ezen a héten nem érkezett meg hozzánk a Reformátusok lapja, ezért nem jutott el az előfizetőkhöz. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket keressük meg, ahogyan jeleztem az istentisztelet kezdetén. Énekeljük a 261. éneket, Balassi Bálint énekét. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Visedd gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem, szerint való jódat. Áld meg fejemet, kibízik benned, s viseljed gondomat. A szép harmatot miként hullatod, tavasszal virágra. Sok jódat, Uram, hogy hullasd rám, te régi szolgádra. Hogy mint holtomig, szívem legyen még, téged magasztalván. Mindenek előtt, s mindenek fölött, szent nevedet áldván.
Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten áldjon benneteket, testvéreim!